Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rétmári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A beszélgetést felvételről hallják, délután 4 órától rögzítjük. Államtitkár úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Szép napot kívánok!
Röplabdacsarnok, szuperkórház, mindkettő vagy egyik se lesz az eteletéren? Mert egyre érdekesebb hírek jönnek.
Az eteletéren és környékén ugye sok minden lehet, most is sok terület van ott beépítetlenül, és a környéket nyilván viszonylag nagyobb körzetben kell tekinteni. A kormány folyamatosan vizsgálja, a kormánykabinetek is folyamatosan vizsgálják, hogy melyik helyszín az, amelyik a legideálisabb a szuperkórház dél-budai részének, vagy dél-budai teljesen új zöldmezős szuperkórháznak a felépítéséhez, amelyik a legoptimálisabban jön ki. Nyilván a helyszín elég nagy, lehetőség szerint állami tulajdonban van, vagy az állam könnyen meg tudja szerezni, és a közlekedése, mind a tömegközlekedése, mint a mentőknek odavoló eljutása alkalmas, hogy szuperkórház legyen. Ebből nézzük egy elég komoly, nagyon sok szempontot figyelembe vevő képlet alapján, hogy melyik lesz a legoptimálisabb.
Kettő együtt lehet? Sportcentrum és szuperkórház?
Hát egymás mellett
nyilván
lehet.
Egymáson nem, azt gondoltam, de hogy belefér a kettő együtt?
Hát mind a kettő fontos prioritás. Nyilván az emberek egészség az elsődleges prioritás, tehát ha valami alkalmas, akkor szuperkórház helyszínnek, akkor azt figyelembe kell venni. De nyilván nagyon fontos, hogy a 2024-es olimpia rendezés kapcsán is Magyarország megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen, de az elsődleges mindig az embereknek az egészsége. Ha van egy olyan telek, amelyik alkalmas arra, hogy ott legyen az új szuperkórház, akkor minél hamarabb szeretnénk elkészíteni, vagy elkezdeni az építését, hiszen a jövő évi költségvetésben 40 milliárd forint a budapesti egészségügyi fejlesztésekre rendelkezésre áll. Ezen túlmenően 10 milliárd forint további EU-s forrás, úgynevezett kehopos forrás is rendelkezésre áll, tehát 40 plusz 10 milliárd forint benne van a jövő évi büdzsében, ezt a budapesti kórházfejlesztésre lehet fordítani, úgyhogy jó lenne, hogyha minél hamarabb meg lenne ez a helyszín is. A pesti helyszínekkel szerintem rendben vagyunk, tehát ott megvan mind a két helyszín, készítik elő a terveket, tehát azok indulni fognak, a budapestiek, tehát így látni fogják, hogy fejlődik az egészségügyi ellátás, itt a helyszínt kell pontosan kijelölni.
Függ-e az olimpiai pályázat eredményétől a kórház? Tehát ha olimpiai pályázat van, akkor sportcentrum és nem kórház, vagy ha olimpiai pályázat nyer, akkor mind a kettő lehet?
Ezt egyáltalán nem tartom ilyen versengőknek, tehát nyilván felmerült ott a dél-budai részen, hogy az olimpiának is legyenek beruházásai, meg az egészségügynek, a szuperkórháznak is legyen ott helyszíne. Ez a kettő nem gondolnám azt, hogy egymással verseng. Sokkal hamarabb fog eldőlni a kórháznak a kérdése, mint ahogy majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönt az olimpiai pályázatról, tehát bízunk benne, hogy addigra már bőven a tervezés szakaszában leszünk a dél-budai szuperkórház tekintetében. A észak-pesti, dél-pestinél pedig az első átalakítások is már bővítések, korszerűsítések is elkezdődnek, mire az olimpiai döntés megszületik.
Mitől függ, hogy az eteletér környéki kórház döntési folyamata az hogy halad előre, egyáltalán az most hol tart?
Ahogy mondta önnek, tehát a folyamatos vizsgálatával a helyszíneknek több szempontból, a budapesti kapacitásoknak szintén nagyon sok szempontból, illetőleg azoknak, hogy pontosan melyik telken, hogyan, miként lehet építkezni, hiszen, ahogy mondtam,
valami... Ingatlan nyilvántartásokat néznek, mi kié, hogy lehet...
Folyamatosan így van, hiszen egy telek megszerzése és akár fél évvel, vagy hosszabb idővel is megtolthatja azt az időtartamot, amiatt el lehet kezdeni az építkezést. Ezért fontos, hogy minél inkább állami tulajdonú legyen. Már csak azért is, mert ugye a közpénzeket kímélni kell, tehát lehetőség szerint, ami amúgy is az állam tulajdonában van, ott kell lépni, amit bonyolult megszerezni, az időben is, pénzben is veszteség, már pedig mi azt szeretnénk, hogyha ott van ez a pénz, akkor minél hamarabb a budapesti emberek egészségét szolgálja.
Azt mondta, hogy ez jóval hamarabb meg kell, hogy meg lehet, mint az olimpiai döntés. Nagyjából most hogy látják a mostani előkészítettségi szinten, körülbelül mikor száll fel a füst?
Hát idén mindenképpen végső döntés kell, hogy szülessen, és el is kell, hogy kezdődjön az előkészítő munka, a jogi előkészítő munka és az építészeti tervezés.
Nagyjából mennyi a dolognak a kifutása, mikorra lehet becsekkolni az első mentőautónak? Hogy látják? Van-e valami terv, vagy van-e valami feladat, hogy ezt mikorra kell úgy megcsinálni, hogy működőképes legyen?
Ugye, mivel itt a különböző helyszínek különböző terveket fognak maguk után vonni, ezért ebben nem bocsátkoznék húzásokba, viszont a budapesti egészségfejlesztésben, ha gondolkozunk, nem csak egy új épületben, hanem abban is, hogy Dél-Pesten, Észak-Pesten is lesznek fejlesztések, ehhez kapcsolódóan az úgynevezett társkórházakban is lesznek, tehát amelyik nem szuperkórház, de budapesti fontos kórház, és szintén korszerűsítést igényel, ott viszont már látványos eredmények lesznek, sok helyen 2018-ra is.
Van a parlament előtt egy képviselői indítvány, amelyik bevezet egy új kórházi fogalmat, ez az egyetemi kórház, de most van egyetemi oktatókórház, csak az egy teljesen másik dolog. Mi lesz a különbség?
Ez egy szorosabb együttműködésre ad lehetőséget a kórház és az oktatás között. ma, amikor akár nemzetközi szinten is mérik, hogy mitől jó egy orvosképzés, akkor abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy mekkora az az ágyszám, ami mellett az orvosok akár gyakorlatozni tudnak, tanulni tudnak, tapasztalatot szerezni tudnak. Tehát fontos, hogy egy orvosi egyetem mellett milyen szorosan és mennyi osztály van. Éppen ezért ez egy szorosabb kapcsolatot jelenten, és ez az orvosképzésnek is, tehát a jövő egészségügyi ellátásnak a színvonalát is javíthatja, és nyilvánvalóan persze a versenyképességét is ezeknek az egyetemeknek javíthatja.
Ugye 4 orvos egyetemünk van ma, ezek környékén képzelhető el? Ez az új kategória alapítása?
Hát értelemszerűen igen, a most működő orvos egyetemek számára jelentene ez egy többlet lehetőséget.
Mikor lesz béremelés az egészségügyben? Mi az ütemezése a továbbiaknak?
Ugye elindult a béremelés 2012-13-ban, akkor vezettük be a chipsadót, ugye népegészségi termékadó ez a teljes neve, de hát mindenki chipsadóként emlegeti, és azt mondtuk, hogy ami ebből befolyik, azt mind egészségügyi béremelésre fogjuk fordítani. 12-13-ban éppen ezért egy 27%-os béremelést hajtottunk végre, mind a 95 ezer egészségügyi dolgozó tekintetében, és ez azóta már összességében 95 milliárd forint, amit chipsadóból tudtunk átfordítani egészségügyi bérbe. És a kormány ugye utána döntött, hogy a mozgóbérelemeket is ehhez igazította, tehát ezt az emelést nem csak az alapbérre vetítette ki, hanem 2015 nyarán hozzátette a műszakpótlék, túlmunka, különböző egyéb pótlékok, ügyeleti díj ilyenek tekintetében, azokat is megemeltük ugyanígy 27%-kal, ez is plusz 12 milliárd forint mondjuk az idejébi költségvetésben. És hát idén nyáron született meg a döntés, hogy most már van annyi pénz a költségvetésben, hogy érezhető, tehát a hétköznapokban is, a bankszámla kivonaton is látható mértékű, nem szépészeti, hanem nagyságrendileg is tisztességes méretű béremelést tudunk mind az ápolóknál, mind az orvosoknál végrehajtani.
Mennyi az, ami a kormány szerint egy ápolónál és orvosnál már nem szépészeti, hanem kézzelfogható emelés? Ugye ez mindenkinek más, én mondjuk 3000 forintos béremelésnek is szörnyen szoktam örülni, de nem biztos, hogy ezzel mindenki így van.
Igen, mindenki örül, és az egészségügyben ugye azok a problémák, sokszor főleg a nővérhiányban jelentkeznek, azért azok már olyanok, hogy szintén igénylik ezt a újabb ütemét a nagyon mértékű béremelésnek. Ugye az ápolóknál, ha megnézzük, 2012-től 19-ig, akkor összességében egy duplázásnak lehetünk szemtanúi. Volt az a 27%, amiről már beszéltem. Erre idén szeptember 1-től 26,5% jött. Jövő év november 1-től 12%, aztán rákövetkező években 18-ban is, és 19-ben is 8-8%.
Mikor jön ki a dupla?
Ez így összességében, a 12-től összeszorzom ezeket a számokat, akkor a duplázás mértéke ki fog jönni.
Ez nettó? Tehát látni fogja az ember a bankszámláján, hogy mi csak kétszer ennyi a fizetésem, mint 5 évvel ezelőtt volt?
Igen, ezt látni fogják, ugye a bruttó és a nettó is kétszeresen nő, nyilván ha valakinek közben gyereké lettek, akkor a nettója még nagyobb arányban nő, mert akkor nem kell adót fizessen, sőt, adott esetben járulékot sem kell, hogy fizessen. Ugye ez például most ma, 2016. október 5-én azt jelenti, hogy most, amikor megjön a fizetés, mert azok a hónap 5. napjáig szoktak megérkezni, akkor ez egy ápoló esetében is 35 ezer forinttal többet jelent, hogyha már tényleg nem egy kezdő ápolóról van szó, egy tapasztalt ápolóról van szó, már pedig nekünk az egyik legfontosabb nyilván a tapasztalt embereknek a pályán tartása. Ez 35 ezer forint már érzékelhető, és hogyha végigmegy a következő 3 emelés, akkor ez összességében 88.618 forintot jelent egy tapasztalt ápolónál.
2018-ig kell ezt látniuk?
19-ig.
Tehát 19 éveleje, évvége, mikor
november,
novemberben. A novemberi fizetés.
Egy anesztéziai szakasszisztens esetében ez többet jelent, ez most 47 ezer forintot jelent, tehát ő ennyivel kap többet most október 5-én, mint amennyit kapott a nyáron fizetésként, és ez 19-re, az ő esetében 103 ezer forintot jelent többet. Úgyhogy ezek már azért érzékelhető mértékűek. Van természetesen lemaradás a Magyarországnak bőven az egészségügyi bérekben. A többi bérhez képest is, tehát az átlag nemzetgazdasági bérhez képest is kellett javítani az egészségügyben dolgozóknak a pozícióján, meg hát természetesen az európai átlagot, ha nézem, nyilván sokkal többet keres valaki Angliában, de ennek a hátránynak egy részét ezzel sikerül ledolgoznunk 2019-ig, és nincs ez másként az orvosok esetében sem, hogy nem kell 19-ig várni, hanem ott két lépés van az előző 27%-on túl. Ugye most ők, mindenki 107 ezer forintos átlagnövekedésre számolhat, és erre jön rá a jövő évben is még egy 100 ezer forintos emelkedés. Tehát ez 207 ezer forint, és itt is fontos, hogy az alapbérben, ami emelkedésben megjelenik, az a mozgóbér elemekben is ugyanilyen növekedésként meg fog jelenni a,
minden orvos
az ápolóknál.
Bárhol is dolgozik, és orvosi diplomája van Magyarországon, tehát így van állásban, akkor ezt a 100 plusz 100-at látni fogja?
Igen, mindenki, aki szakorvosként, szakgyógyszerészként van állásban, ők ezt a 207 ezer forintot látni fogják. Nyilvánvalóan itt is, hogyha valaki részmunkaidő, stb., akkor nyilván ez változik, és nyilván a mozgóbérelemek azoknál még inkább jelentkeznek, akik többet ügyelnek, akiknek több túlórája van, több műszakpótléka van, azoknál ez nagyobb, de az is fontos, hogy nem csak az alapbér emelkedik most, mondjuk ugye az ápolóknál 26,5%-kal, hanem ugyanúgy ezek a pótlékok is 26,5%-kal emelkednek.
Hogy lőtték be a célokat? Mit kell látniuk az egészségügyi személyzet folyamataiban, hogy azt mondják, hogy volt értelme ennek a béremelésnek? Mert Magyarországon volt már olyan béremelés, aminek a hatása sehol nem látszott.
Azért fontos ezt megtenni, hiszen a pályán kell tartani ezeket az embereket, és Magyarországon jó minőségű egészségügyi ellátást kell nyújtani. Ennek egy része az, amit egészségügyi fejlesztésben véghez vittünk, ami több mint 300 milliárd forintot fordított EU-s és hazai forrásból az épületeknek a korszerűsítésére, és 104 milliárd forintot a műszereknek a lecserélésére az előző években. De ugyanilyen fontos az ott levő embereket is megfizetni, hogyha most már vidéken elsősorban jobb a környezet a gyógyításra, akkor legyen jobb a bér is. Ezért mondtuk azt, hogy ezeket a lépéseket meg kell lépni. Ha ezt megnézem ugye anyagilag, akkor ez idén is 17 milliárd forintot, jövőre 81 milliárd forintot jelent, ami már érzékelhető, és összességében jövőre pedig az egészségügyre 171 milliárd forinttal fordítunk többet, mint idén, ami a nemzeti összterméknek a 0,5%-a. Tehát ez már nemzetgazdasági szinten is érezhető előre lépés, a GDP 0,5%-ával fordítunk többet az egészségügyre jövőre, mint idén.
Az egészségügyi szakszemélyzetet, tehát nem a szakorvosokat, szakápolókat, ápolókat, hanem az egészségügyi intézmények környékén alájuk dolgozó, de nélkülözhetetlen embereket, azokat érinti valamilyen módon a béremelés, gazdasági munkatársakat, a fűtést, az épületgépészetet, ilyesmit?
A tárgyalásoknak nyilván ez a következő része, itt egy nagyon hosszú tárgyalássorozatnak a végén jutottunk oda, hogy ezt a béremelést így tudtok kialakítani. Nyilván az is fontos, mert az alapellátásban dolgozóknak, tehát házi orvosoknak a plusz 10 milliárd forintja is ugye részét képezi ezeknek a plusz egészségügyi forrásoknak. Szintén a védőnők esetében is a plusz 2 milliárd forinták nekik rendelkezésükre, tehát ezek is lényeges tárgyalási pontok voltak, csak azért akarom mondani, hogy nagyon sok területen haladnak ezek, és nyilván a következő rész az ezeknek a technikai dolgozóknak a helyzete. Nyilván van egy kórház számára egy orvos, egy ápoló teljes mértékben nélkülözhetetlen. Fontos persze, aki a fűtéssel kapcsolatban dolgozik, vagy administratív más tevékenységet végez, de a kórházán az alapműködés szempontjából, akit a leginkább meg kell tartani, azok az orvosok, az ápolók, ezért léptünk először náluk, és a későbbi tárgyalások terjednek ki a többi dolgozóra, akinek fontos a munkája, de egy orvosi végzettség az nyilván nehezebben pótolható egy kórházban, hogyha az most megy el onnan.
Ugye az oktatás is az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik. Hogy látják az egészségügyi szakoktatás helyzetén? Kell-e valamit lökni, hogy jobb legyen az oda bejelentkező emberek száma?
Magyarországon az egészségügyi oktatás az hagyományosan jó színvonalú, ez most is így van. Szeretnék ezt megőrizni, szeretnénk, ez húzó ágazat is lenne Magyarországon, ha ezt nevezhetem így. Ugye a stratégiai megállapodások, a Modern Városok Program keretében ugye arra is egy vállalást tettünk, hogy például a pécsi képzés esetében, hogy megduplázzuk a külföldi hallgatóknak a számát, például az orvosképzésben. Szeretnénk, ha a Semmelweis Egyetem is Európa egyik vezető orvostudományi egyeteme tudna lenni, maradni, tehát ezt a nagy presztízsét, ami most is megvan, ezt tovább
tudnánk. Semmelweis simán tudna kétszer annyi hallgatót fogadni.
Nyilvánvalóan nekik is van egy tervük, tehát nem egyik évről a másikra tudják ezt megtenni, és most is nagyon magas. Egyébként az egész felsőoktatásban nem alacsony, tehát 8-9% környékén van a külföldi hallgatóknak a száma, ami mutatja, hogy a magyar felsőoktatás versenyképes, mert különben nem lenne közel minden 10. vagy 12. hallgató külföldi hallgató. Azért jönnek, mert tudják, hogy a magyar diploma az egy jó értékű diploma Európában. Az orvosi képzésnél ez különösen igaz van, ahol nagyon magas arányban, akár egy harmad környékén is vannak már egyes csoportokban a külföldi hallgatók, és vannak olyan országok, akik nyilván inkább ezt fizetik ki a saját fiataljaiknak, és nem tartnak fönn önálló orvosi egyetemet. nekünk ez fontos, ezt fejleszteni szeretnénk, mondom, a Számvész Egyetemnek külön is van egy terve, amit a kormányzat mondott, hogy dolgozzon ki, és ezt tárgyalni is fogja, úgyhogy ebben is szeretnénk minden inkább versenyképessé tenni a magyar orvosképzést.
Külföldi hallgatók azok finanszírozzák a képzésüket, igen. A hazai hallgatók képzését pedig mindannyian mi finanszírozzuk, akik az egyetem fenntartásában az adóforintjainkkal részt veszünk. A hazai hallgatók létszámának nevelésében gondolkodnak? Tehát hely lenne orvosnak, az biztos.
Én, hogyha azt nézem, hogy mennyi orvos képződik 100 000 lakosra vetítve, akkor mi az OECD átlag fölött vagyunk, tehát 100 000 magyar lakosra több orvostanhallgató jut Magyarországon, mint általában az OECD országban vagy Európában, tehát ezért az orvos képzésünk nem rossz. Nyilván az a fontos, hogy az orvosok a pályán maradjanak.
Itthon.
Itthon. Ugye ennek többféle módja van, ugye az egyik pozitív, legfontosabb pozitív ösztönzőnk az a rezidens támogatási program. Ugye a rezidenseknek is fog ugye jövő november 1-től 50 000 forinttal a külön jutatás emelkedni itt az orvosi béremelésekkel együtt, vagy körülbelül akkor ilyen hasonló szintre jöjjön a szakorvosi bér, és előtte a rezidenseknek az illetménye. És ez ugye azt mondjuk, hogy a rezidens támogatási program az, amelyikkel itthon kell tartsuk az orvosokat, ahogy itt közfinanszírozott kórházban kezdjék meg a tevékenységüket, és ez sikeres, hiszen mielőtt elindítottuk ezt a rezidens támogatási programot, kevesebb, mint 500 végzett orvos kezdte el a rezidens éveit itt Magyarországon, és utána tette szakorvosi vizsgát. Míg most ez a szám, a belépők száma 1000 fölé emelkedett. Tehát, ugye korábban is sok orvost képeztünk, csak nem maradt olyan sok itthon. Most viszont ezzel, hogy a rezidensek 100-150 000-200 000 forinttal már korábbiakban is emeltünk a kezdő fizetésen, ezzel sokkal többeket sikerült itthon tartani. Tehát amúgy is a felsőoktatásban azt mondjuk, hogy nem a belépők száma kevés, hanem sokan lépnek be, csak nagyon sokan lemorzsolódnak, nem végzik el, 20%-30%, bizonyos esetekben még több is. Aki elkezdte, az végezze el, és aki elvégezte, azután itthon kamatoztassa azt a tudását, amit megszerzett, és ebben a rezidens támogatási program nagyon sikeres, és ha megnézzük azt a számot, hogy hány orvos kér külföldön munkavállási engedélyt, ezt hatósági bizonyítványnak hívják, körülbelül ugyanolyan mértékben csökkent a hatósági bizonyítványt kérőknek a száma, mint amennyivel nőtt a rezidens program révén itthon maradó fiatal orvosoknak a száma.
Vagyis ez
a két szám, ez korrelál, többen maradnak itt, és kevesebben kérnek külföldi munkavállási engedélyt.
Az a feszültség megszűnte, hogyha a rezidensből szakorvos lett, akkor mindjárt esett a bére.
Ez 2017. november 1-től végleg megszűnik, és akkor fognak ezek a fiatalok kilépni. Tehát nem lesz az, hogy véget érnek a rezidens évek, és visszaesik a bére. Ezzel a mostani béremeléssel továbbra is szinten tartható a bére a végzett rezidenseknek.
Nem, amikor az egészségügyi államtitkár hivatalba lépett, akkor 5 fontos feladatot nevezett meg, amivel még ebben az évben 2016-ra eredményt kell felmutatni, mert azt vállalta. Az alapellátás átalakítása is benne volt, az elsőként ezt nevezte meg. Ez megy, működik?
Szerintem ebben jól haladunk. És ebben ugye korábban is megkezdődött már a kormányzatnak a tevékenysége, pontosan a házi orvosi praxisok megerősítésében, ugye több módon lehet ebben előre lépni, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez évről évre problémaként növekedni fog. Tehát amennyi idős házi orvos van most, ehhez képest ugye a következő években többen lesznek a 60 év fölöttiek, vagy akár 65 év fölöttiek. Több irányba mentünk, egyrésztről kifizetődőbb legyen háziorvosi praxis nyitni, ezért vannak ezek az évről évre 10-10 milliárd forinttal emelt alapellátási források, hogy sokkal több, ugye ez azt jelenti, hogy havonta háziorvosi praxisonként egy ilyen 10 milliárdos emelés plusz 130 ezer forintot jelent. És a jövő évi költséget is tartom, az plusz 10 milliárd forintot, ami a háziorvosoknak plusz 130 ezer forintot jelent, amit ő dönt el, hogy ezt most akkor az asszisztense bérére, vagy mire fordít a praxison belül. Az üres praxisok betöltésre pedig van a praxisvásárlási támogatásunk, ez azt jelenti, hogy valaki olyan praxisba megy be, amit egy évvel nem töltöttek be, és legalább 1000 beteget vagy 500 gyermeket ellát, akkor ő kap 4 millió forintot visszanemtérítendő támogatásként, hogy megvegye ezt a praxist, és van emellett letelepedési támogatásunk, arra 500 000 forint van az idei költségvetésben, amiből akár 6-10 millió forintot is kaphat egy házi orvos, hogyha szintén egy ilyen üres praxis betölt, és ezt szabadon felhasználhatja, tehát amire neki a letelepedéshez szüksége van, ha kocsit vesz, ha bútort vesz, hogy oda költözzön, ezt a praxist ellássa, ehhez visszanemtérítendő támogatásként kap ennyit. Tehát támogatás van a praxisok megvételére, támogatás van a letelepedésre, 6-10 millió forint az már szép összeg, és emellett pedig jóval magasabb a praxisnak a finanszírozása is. Bízunk benne, hogy ez még inkább fog fiatalokat ebbe az irányba terelni, hogy házi orvosként dolgozzanak.
Mi a szabály, meddig kell ott maradnia, ha már ennyi támogatást kapott a praxis megvásárlásához?
Nyilván itt egy tartós ellátási szerződést köt, tehát nyilván nem lehet egy év után tovább menni, tehát itt egy hosszabb időtávon gondolkozunk mi is, de hát abban bízunk, hogy valaki oda megy, akkor nyilván azt a praxis szeretné is hosszú távon betölteni.
A másodikról a fővárosi ellátás újjászervezéséről beszéltünk már, a harmadik volt a szociális ágyak leválasztása az egészségügyi alapról, azaz a betegellátástól. Ez nagy falat volt eddig mindig. Működik? Megy? Hol tart?
Ugye itt is azt kell lássuk, hogy Magyarországon, ugye ezeken az úgynevezett krónikus ágyakon, ugye jóval több napot töltenek a magyar betegek, mint szinte bármelyik OECD országban. És ha az elmúlt 10 évet megnézzük, akkor itt Magyarországon ez a szám még tovább nőtt, míg más országban általában csökkent. Tehát itt nyílik az óló, és amúgy is mi magyarok többet töltünk kórházban, mint a nyugat-európai fejlettebb országban levő átlag, sőt még az egész OECD-nél is viszonylag többen, de aztán krónikus ágyon, tehát ott aztán végképp nagyon nagy a különbség.
Meg van egy szokás, hogy bedugjuk azt, akit otthon nem akarunk ellátni.
Ez is szerepet játszott benne, az is, hogy nyilvánvalóan most tudtuk ebből a 101 milliárd forintból megvenni azokat a műszereket, amivel valaki egy napos ellátásban vehet részt, mert csak 3 szúrás nyom lesz rajta, és nem egy nagy vágás. Nyilván ebben valljuk meg, azért annak is szerepe van Magyarországon, hogy nyilván amikor az orvosok bére alacsony, és a hálapénz fontos szerepet játszik az ellátásban, akkor nyilván sok esetben a betegek hálapénz fizetése is lehet, hogy az ilyen hosszabb benfekvés esetén nagyobb volt. Tehát egy negatív ösztönző volt a rendszerben, ezt próbáljuk meg visszaszorítani, és ezért is emeljük az orvosok bérét. Nyilván a hálapénz ellen nem csak béremelésre lehet küzdeni, de béremelés nélkül nem lehet hálapénzt visszaszorítani. Tehát van ez az alapállás, és ráadásul Magyarország egy előregedő társadalom, tehát egyre többen fognak ilyen krónikus ágyra kerülni, hogyha nem változtatunk a rendszeren, már pedig akik ott fekszenek, azoknak sem ez az ideális megoldás, mert nekik nem csak egészségügyi, hanem szociális ellátásra is van szükségük. Tehát egy olyan formát kell kidolgozni, és jelenleg itt állunk, és ez fog a következő 2 évben megvalósulni, hogy ez a forma kidolgozásra került nagyjából, ez most úgynevezett közigazgatás egyeztetés alatt van, tehát a kormányházon belül tisztázza a tárcák között, hogy mi lesz ennek a pontos feltételrendszere, és talán létrehozunk majd pár olyan helyet, ahol ilyen szakápolási központok alakulnak ki, ahol kiki megláthatja, hogy mi ez tulajdonképpen, ahol egészségügyi ellátást is kap, de mivel elsősorban a szociális ellátásra szorul, ezért a szociális ellátást fog kapni, és utána beszéltünk akkor a tovább lépésről, de a következő 2 évben körülbelül ennek a pár új helynek a létrehozatal az, ami a terveink között szerepel.
A maradék 2 nagy vállalás a szakvizsga és kompetencia rendszer újragondolása, meg a kancellária modell kialakítása volt. Melyikben tartanak előrébb? A kancellária modellről már jöttek hírek.
Mind a kettőben előrébb tartunk, a minimum feltételeknél, ugye ott is van egy viszonylag előre adott egyeztetés, amiről a nyilvánosságról többet lehet hajlani, ez a kancellár modell. Ugye a felsőoktatásban ez egy jól működő modell. Itt nagyon nagy mértékben, ha jól emlékszem, talán harmadára, negyedre sikerült visszaszorítani az egyetemeknek az adósságát, és mellette egy közel 100 milliárdos készpénztartaléka is lett az egyetemeknek. Tehát ez egy bevált modell.
De volt olyan egyetem, amelyik nem szorult rá erre, mert eleve jól működött.
Hála Istennek, nekik a tartalékuk nőtt, a többieknek az adósságuk csökkent. És itt is, ha megnézzük Nyugat-Európában és más országban, hogy hogyan szervezik az egészségügyet, akkor egyre inkább valamilyen térségi alapú szervezési modell az, ami kialakul. Finnországban, Franciaországban más-más a konkrét ország, a konkrét modell, de az elv az egyre inkább az, hogy nem a kórházból indulok ki, nem a kórház érdekeiből, hanem a beteg érdekeit úgy próbálom meg előtérbe hozni, hogy egy térségnek az ellátási érdekeit nézem. És onnantól kezdve nem a kórháznak a műszerezettségéhez, kapacitásához, pillanatnyi orvosi összetételéhez igazítom azt, hogy mi fog történni ott, és kiket látnak el, hanem jobban ki tudok indulni az ott lakó x10-100 embernek az érdekéből, és így nem valósulhat meg, hogy mondjuk vesekő szétzúzás egymás melletti megyékben 50-szeres különbséggel valósul meg, pedig hát csak 20 kilométerre vagy 40 kilométerre élnek egymástól az emberek, hogy lehet, hogy az egyiknél 50-szer annyi a vesekő szétzúzás, mint a másiknál. Ezeket a nagy és indokolatlan különbségeket kellene csökkenteni, ezért lenne fontos valamilyen térségi szervezés. Itt különböző modellek vannak, nyilván kikiérvel a magáé mellett. Itt Ondőszűs Zolt államtitkárnak volt ez a térségi szervezési, ellátás szervezési modellje, a Kórházszövetségnek volt egy megyei modellje. Nyilván nagyon sok rész van, ami a kettőben közös, a beszerzéseknél, közbeszerzéseknél, vagy bizonyos ellátási feladatoknál, vagy ellátás szervezési funkcióknál vannak metszetek, és vannak különbségek. Mivel ez egy nagyon fontos kérdés, ezért nyilván nagyon intenzív a szakmai vita, a szakmai egyeztetés. Ha ezeknek a végére érünk, akkor bízunk benne, hogy a betegek érdekében ez a változás megvalósul minél hamarabb, mert ezt hiszem mindenki belátja, hogy ezen változtatni kell. Tehát az egy pozitívum szerintem, hogy az, hogy lépni kell, abban mindenki egyetért. Bármelyik részén van az egészségügynek, az irányításnál, kórházvezetésben, kórházakban levő alkalmazottként, orvosként, ápolóként, mindenki látja, hogy ezen a pillanatnyi ellátás szervezésen változtatni kell, hogy pontosan melyik irányba menjünk, azon van vita, de azon nincsen, hogy körülbelül mi az, ami most nem jó, hanem javítandó.
De azt hogy látja most? Mikorra derül ki, hogy merre van az előre? Hogy melyik modellt csináljuk meg?
Ez is szintén egy olyan kérdés, amelynek idén el kell valamilyen irányba dőlnie, tehát valamilyen megoldást erre kell találni. Ez nyilván azt jelenti, hogy hónapokon belül ennek végső formára kell alakulni.
Réti Mari Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, az Inforrádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, 4 órától rögzítettük.